Köszönjük szépen.
Tehát a 46. Zsoltárunkat énekeljük első versével. Az Isten a mi reménységünk, midőn ránk tör ellenségünk. Advent első vasárnapja lévén két kislány mond nekünk egy adventi verset, Pauk Boróka és Birtók Emma. Hallgassuk őket szeretettel.
Megszületik Jézus, mély csömbben várni rád, mi nagyszerű vágyakozás. Körös körül a téli fák, és a csupa ragyogás, a titok zeng, mely eljövendő, megszületik a messiás, de hisz eljött, és újra eljő, igen, hozzánk jő újra ő. Mi bennünk kell, hogy megszülessék Úr Jézus lelkünk élete, szén a szalmájön jobban esnék, néki szívünknek mege. Venni bennünk szeretne a kegyelem, a szeretet, hogy számunkra is megszerezze a boldog örök életet.
Köszönjük szépen! Most már, hogy ég az első adventi gyertya, énekeljük a 305. énekünket, mind a négy versével, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy advent időszakába léphettünk. Köszönjük te néked, hogy visszaemlékezhetünk drága megváltónk eljövetelére. Köszönjük, hogy elküldted őt nekünk erre a világra, a te nagy szeretetedből, bölcsességedből. És köszönjük te néked, hogy ő lett nékünk megváltónká, ki megszabadított bennünket a te igazságos haragodtól, és megszerezte nekünk a te kegyelmedet, szeretetedet. Köszönjük te néked, hogy visszavitted a te országodba, és ültetted a magad jobbjára a mennyekben. És köszönjük néked, atyánk, hogy úgy rendelkeztél, hogy még egyszer eljöjjön a te fiad, és újra ítéletet tartva megtisztítsa ezt a világot, és helyreállítsa. Köszönjük te néked, hogy nem csak visszafele nézhetünk az időbe arra, aki eljött, hanem előre is tekinthetünk arra, aki eljön. És köszönjük te néked, hogyha most meg is van a szomorkodásnak, a sírásnak az ideje, amikor fiadhoz térünk, bűnbánattal, keseregve a saját nyomorúságaink miatt. Köszönjük, hogy megvan az örömnek az ideje már most is, de egyszer végképp meg lesz az öröm ideje, amikor visszajön a te fiad, és nála leszünk, és nálad leszünk, atyánk. Köszönjük te néked, hogy most itt megállhatunk ennek az adventnek elején, és feltekinthetünk te reád, és kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk, mutatkozz be nekünk, add, hogy jobban megismerhessünk, jobban gyermekibb szívvel tudjunk bízni te benned, és jobban megszeressünk, ahogy énekeltük is. Kérünk, hogy lelked által ma is legyél itt velünk, és áldj meg minden helyet, ahol a te igéd ezen a napon megszólal, ebben az országban, országhatáron kívül és mindenhol a világon. Köszönjük néked, hogy nagy neved dicsőségéért meghallgatod esedezésünket. Amen. Kedves testvéreim, figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy János első leveléből olvasom azt, János első levelének 4. részéből, a 7. verstől a 10. versig. Leülve hallgassátok meg alázattal az Urunk igéit. Tehát János első levelének 4. részében a 7. verstől ezt olvassuk. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Kedves testvéreim, valamelyik nap beszéltem az egyik hugommal, aki beszámolt arról, hogy az óvodában, ahova a gyerekeiket járatják, a vezető óvónő parancsára, az óvónők nem beszélhetnek a gyerekeknek arról, hogy mire emlékezünk karácsonykor. Egy szót nem mondhatnak Istenről, Jézusról, betlehemi pásztorokról, angyalokról. Azt kell mondaniuk, szólt a vezetői ukász, az egyébként református templomba járó vezető óvónő részéről, hogy karácsony a szeretet és a fenyőfa ünnepe. A történethez hozzá tartozik, hogy a gyerekeiket az óvodába járató szülők fellázadtak és feljelentették az önkormányzatnál a hölgyet. Hát arra gondoltam, hogy ha már karácsony a szeretet ünnep, akkor gondolkodjunk ezen, és ezeken az adventi vasárnapokon, amik most jönnek, sőt még lehet, hogy azon túl is, gondolkodjunk el a szeretetről, de nem általában a szeretetről, hanem konkrétan az élő Istennek, a Biblia Istenének a szeretetéről. És így készülődjünk az ő megünneplésére. Most, amikor belefogunk ebbe a sorozatba, azért imádkozom, hogy az, amit Pál apostol írta az efézusi gyülekezetnek, az beteljesüljön minnyájunknak a szívébe. Azt mondja Pál, hogy azért imádkozom, az Úr Jézus atyához, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén, és alapot véve, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és ekképp beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Nos, először is az Isten szeretete megismerésének a forrásáról hadd beszéljek. Érdekes, hogy ebben a világban még sok ember, amikor szóba kerül az Isten, anélkül, hogy a Bibliát úgy ismerné, vagy ismergetné, valahogy arra gondol, hogy az Isten a szeretet Istene. Sok agnosztikus is, akik azt mondják, hogy semmit sem lehet biztosan tudni a világban, még ők is azt mondják, ha van Isten, akkor neki a szeretet Istenének kellene lennie. És így szinte szerintem akárkit megkérdezünk az utcán az Istenről, akkor szinte úgy ha hisznek valamilyen szinten Istenbe, akkor azt mondják, hogy valahogy az a szeretetnek az Istene kell, hogy legyen. Mi is ezen a véleményen vagyunk, csak mi ezt a véleményünket nem a kisujjunkból szoptuk, és nem magunktól találtuk ki, hanem nagyon fontos, hogy lássuk ennek a hitünknek a forrását. Ez a hitünk, hogy az Isten szeretet magából az Isten kijelentéséből, a Bibliából származik. Ezt nagyon fontos a szívünkbe vésni. Az Isten szeretetének az ismerete a Bibliából származik a hívő ember számára. Hogyha mondjuk ezt nem tudjuk, akkor találkozunk egy emberrel, akinek mi azt mondjuk, hogy hát az Isten szeretet. Mire ő azt mondja nekünk, dehogy is, hát az Isten nem szeretet. De mi azt mondjuk, de az Isten szeret, de ő csak mondja, nem szeretet. Hát lásd, mennyi nyomorúság van a világban. Hát ez az Isten, aki ezeket megenged, ez a szeretetnek az Istene, dehogy is. De mi elkezdjük mondani, dehogy nem, hát látod, van annak sok ellentéte is, amit te mondtál. És mennyi jó dolog is van a világban, hát persze, hogy szeret, és akkor vitatkozhatunk, hogy most kinek van igaza. De a döntő nem az, hogy mi nekünk mi a véleményünk, meg neki mi a véleménye, akivel vitatkozunk, hanem az, hogy Isten mit mond magáról a Bibliába. És mi azt mondjuk, hogy a mi hitünknek, hogy tudnilik az Isten szeretet, az maga a Biblia, az Isten kijelentése, az Isten szava, az alapja. Ezt hisszük el. Itt olvassuk ezt, és ezért tudjuk. Ha most testvérek a Szentírást fellapozzuk, és forgatjuk otthon, akár az Ótestamentumot, akár az Új Testamentumot, mindenhol beleütközünk ebbe a drága ténybe, hogy az Isten szeretet. Lehet, hogy nem pont így mondja a Biblia, hanem úgy mondja, hogy az Isten kegyelmes, az Isten irgalmas, az Isten jóságos, az Isten türelmes. Különböző módokon fejezi ki az Istennek a szeretetét a Szentírás, de akárhova megyünk, mondom, az Ószövetségbe vagy az Újszövetségbe, mindenhol beleütközünk ebbe a ténybe. Szinte nincs is a Bibliának olyan lapja, ahol ezzel ne találkoznánk. Például mondja a 136. Zsoltár, mint egy refrénszerűen, Isten jósága örökké megmarad. Isten jósága örökké megmarad. Ezt egyébként 41-szer olvassuk az Isten jóságát az Ótestamentumban. A 63. Zsoltárban olvassuk, az Isten jósága jobb az életnél. Olvassuk a 86. Zsoltárban, Isten irgalmas és kegyelmes, lassú a haragra. Aztán olvassuk testvérek a különböző más zsoltárokba is, a 36., 89., 100. zsoltárba, és még csak a zsoltárok könyvébe tartunk. Mindenhol olvassuk ezeket a drága igéket, örökké megmarad a te kegyelmed. Mert jó az Úr, örökké való az ő hűsége. Szinte, hogy áradoznak a zsoltár írói az Istennek a jóságáról, kegyelméről és szeretetéről. De hát máshol is az Ótestamentumban ezzel találkozunk. És átmegyünk az Új Szövetségbe, és itt is ezzel találkozunk. Olvastam már az Efézusi levelet, ahol Pál mondja az Istennek a szeretetét, hogy bárcsak megismernétek a Krisztusnak a szeretetének a mélységét, a magasságát, a szélességét, a hosszúságát, mert leírhatatlan ez a szeretet. János a szeretet apostola ugye a levelébe egyfolytában az Isten szeretetéről beszél, és ki ne ismerné már vasárnapi iskolás kora óta a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És így tovább, és így tovább. Most testvérek, ezek tükrében nem tudunk elképzelni nagyobb tévedést, vagy hazugságot, mint azt, amivel némelyek előállnak, vár világi, és sajnos már jó ideje egyházi körökbe is, és szószékeken is, és amikor előadják, hogy az Ótestamentum istene más, mint az Újtestamentum istene. Mert az Ótestamentum istene az a haragvó, bosszúálló, ítélő Isten, és az Újszövetség Isten az meg a szerető Isten. És ez a két Isten nem ugyanaz. Más a zsidók istene, mondják, és más a keresztjének istene. A keresztjének istene a szerető Isten, a zsidóké meg ez a bosszúálló Isten. Ez a kettő nem ugyanaz, mondják. Sőt, egymással ellentétbe állna. Hát testvérek, ez egy badarság. Tehát az ember a Bibliáját, ha olvassa, akkor egyfelől látja, hogy az Ószövetség istene az Jézus Krisztusnak az atya. Hogy lenne más az Ószövetség istene, mint az Újszövetség istene? Mert Jézus azt mondta az Újszövetségben, hogy én és az atya egyek vagyunk. Nem más Istenről van, az ugyanarról az Istenről van szó. És ha nézegetjük testvérek az Ótestamentumot, ott találunk egy csomó-csomó igét, ami pont arról beszél, hogy az Isten szeret. Jóságos, türelmes, idéztem. Átmegyünk az Újszövetségbe, ugyanazt találjuk. Persze az Újszövetséget, ha olvasgatjuk, találkozunk azzal, hogy az Isten szent Isten és haragvó Isten és ítélő Isten. Ugyanúgy, mint ahogy találkozunk ezzel az Ótestamentumban is. Semmi jele nincs annak, és semmi konkrét bizonyítéka, hogy az Ószövetség Isten, meg az Újszövetség Isten az más lenne. Hát ez ugyanaz az Isten. A Szent Háromság Isten, aki szólt, aki szól. Aki valóban a szeretet Istene, másfelől pedig Szent Isten is, vagy haragvó Isten is, bosszúálló, ítélő Isten is. De most ő a szeretet Istene. Hát ezekhez a bibliai kijelentésekhez kell ragaszkodnunk, és nem szabad, hogy ilyen mindenféle hazugságokkal, akár lelkipásztorok is, vagy teológiai tanárok, nemhogy újságírók, meg egyebek, ugye félrevezessenek bennünket. Az Isten szeretetéről való hitünk, az a Szentíráson nyugodjék. Készen kell lennünk mindig arra, testvérek, hogyha ez a téma előkerül, tehát az Isten szeretetének a nagy és lenyűgöző témája, akkor mindig készen kell lennünk arra, hogy meghallgassuk, hogy a Biblia mit mond erről. Mindig nyitva kell legyen a fülünk, mert az, ha meghallgatjuk és hiszük, amit a Biblia mond, az jó lesz nekünk. A saját lelkünknek is jót tesz, a saját kegyességünknek jót tesz, Isten dicsőségének is jó szolgálatot tesz. Van, amikor halljuk, hogy mit mond a Biblia Isten szeretetéről, akkor megítéli a saját gondolatainkat. Mert sokszor a mi gondolataink az Isten szeretetéről rosszak, testvérek. Meg kell valljuk. Sokszor romantikus elképzeléseink vannak az Isten szeretetéről, és lehet, hogy ezeket Isten egyszerűen kisöpri a fejünkből. Meg kell tanulnunk az ő szeretetéről úgy gondolkozni, ahogy ő beszél arról. És ezt a csodálatos, és majdnem, hogy azt mondom, kimeríthetetlen témát szinte újra meg újra át kell vennünk. Amikor ezeken az adventi vasárnapokon ezekről gondolkozunk, akkor engedjük, hogy Isten úgy korrigálja a gondolatainkat az ő szeretetével kapcsolatban. Ha van valami rossz, akkor azt lerombolhassa bennünk, elsöpörhesse bennünk, és ha valamit föl akar építeni, hadd építse föl bennünk. Nézzük testvérek most egy picit tovább lépve a második gondolatkörre, hogy Isten szeretetének létezik egy helyes bemutatása. És egyébként egy helytelen is. Az Isten szeretetét, ahogy mondom, helyesen mutatja be a Szentírás, de az Isten szeretetének a helyes megismerésébe nagyon nagy hiányosságok lehetnek az embereknél, nálunk. És ezért nem is a testvéreket, vagy nem is magunkat akarom okolni, hanem elsősorban azokat, akik a Bibliáról beszélnek, a lelkészeket. Mert sokszor a lelkészeknél figyelhető meg az az alapvető hiba, hogy vagy nem beszélnek az Isten kegyelméről, egyáltalán hallgatnak róla, hanem helyette beszélnek az Isten szentségéről és ítélő kezéről. büntető, kárhozatra vető kezéről, vagy a másik végletbe esnek, amikor nem beszélnek semmit az Isten szentségéről és ítéletéről, hanem csak egyfolytában az Isten szeretetéről beszélnek. Ez olyan, mint amikor az inga lengedezik, és két oldalra kimegy. Mind a kettő egy szélsőség. Tehát nem beszélek az Istennek a szeretetéről, hanem csak a haragjáról, bűn miatti ítéletéről. Csak erről. Túlnyomó rész csak erről beszélek. Vagy semmit nem mondok arról, csak beszélek arról, hogy az Isten mindenkit szeret. Legyetek nyugodtak, Isten szeret benneteket. A két inga pont, végpont között van volna a helyes magatartás. Mert az az igazság, hogy a Biblia úgy beszél Istenről, mint aki valóban szerető Isten is, ki feltétel nélkül szereti a világot, az embereket, de úgy is beszél róla, mint Szent Istenről, aki a törvényének a megbüntetésére haraggal, ítélettel, kárhozattal válaszol. Valahogyan a fejünkbe, testvérek, ezt a dolgot helyre kell tenni. Nos, először is nézzük, amikor egyoldalúan beszél valaki az Isten haragjáról. Nagyon érdekes így az egyház történetben, ha visszagondolunk, bár ti nehezen tudtok visszagondolni, mert nem igen ismeritek ezt, de én azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, hogy tudnélik a 19. századnak a második felébe, tehát az 1800-as éveknek a második felébe, Európában meg világszerte túlnyomó részt Istenről úgy beszéltek, mint aki a Szent Isten, aki adta a törvényét, és mindenkire haragszik, aki megszegi a törvényét. Szinte csak erről beszéltek az embereknek. Ecsetelték az Isten haragját, gyűlöletét, bosszúállását, hogy Isten ilyen, Isten olyan, és a végül, amikor majd odaállunk elé, a pokorra fog ítélni bennünket a halálunk pillanatába, és ha majd visszajön Jézus, akkor is a kárhozatra fog vetni bennünket, és szinte csak erről beszéltek, és alig beszéltek az Istennek a szeretetéről. Arról, hogy ő szereti még a bűnösöket is. Nem, hogy a hívőket, hanem a bűnösöket is szereti. Hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet, az csak úgy szőrmentén beszéltek róla az embereknek. Nagyon erősen elhanyagolták az Isten szeretetének a hangoztatását. Például van egy olyan igehirdető, egy amerikai igehirdető, akit magyarul is ismerünk, mert magyar könyve is van, Moody-nak hívták, Dwight L. Moody. Ő egy olyan ember volt, aki szinte állandóan az embereknek az Isten haragját ecsetelte. Hogy haragszik rájuk, és félelmet gerjesztett az emberekbe. És egyszer olvassuk az ő történetébe, élettörténetébe, hogy megjelent nála egy angol igehirdető, ez a Moody Chicagóban volt, és ott megjelent egy angol bácsi, aki korábban egy zsebtolvaj volt Angliában, de megtért, és evangelizátor lett belőle. Egy kis alacsony emberke volt, Morhusnak hívták. És oda ment a Moodyhoz, és mondta, hogy ő prédikátor, evangelizátor, mintha már találkoztak is volna ők valahol, és szeretne itt szolgálni Moodynak a chicagói gyülekezetébe. Hát Moody mondta, hogy nem tudom, hogy te tudsz-e jól prédikálni, én nekem most el kell menni minden esetre egy másik városba, Szent Louisba kellett neki menni, na addig menjél le a pincébe, és itt akik összejönnek, azoknak prédikáljál. És közben meghagyta Moody a feleségének, hogy menjen le ő is, azt hallgassa meg, hogy mit mond ugye a kis angol ember. És visszajön a Moody néhány nap múlva a Szent Louis-i útjáról, és kérdezi a feleségét, hogy na, hogy prédikál ez a Morhus? És mondja a felesége, hát úgy prédikál, hogy az Isten szeretetéről beszél az embereknek. Akkor tévelyeg, mondta a Moody, akkor tévelyeg. Mondta neki a feleség, várjál, te is gyere és hallgasd meg. Na, akkor Moody is beült egy igehirdetésre, kezdte hallgatni. És a szíve teljesen megváltozott közbe. Ez a Morhus nem csinált mást, mint elindult a Biblia elejétől, és magyarázta végig, és hozta azokat a példákat a Bibliából, ami azt mondja, hogy Isten szereti a bűnösöket. Nem az Isten haragjáról beszélt elsősorban, hanem az Istennek a bűnösök iránti mentő, üdvözítő szeretetéről. És a Moodyt meg lehetett győzni. megváltozott a beállítottsága, és utána már mi Magyarországon is úgy ismerjük őt, mint az Isten kegyelmének a nagy hirdetőjét. Nagy evangélista, evangélizátor volt Amerikában, de világszerte ismerték. Mondom, magyarul is van könyve. Volt aztán egy másik igehirdető, az is egy nagyon híres amerikai igehirdető volt, az Charles Finney-nek hívták. Na, ő neki nem sikerült ezen a váltón átmennie, hogy így mondjam. Ő Moody-nak egy bizonyos kortársa volt, nagyon sokan, százezrek hallgatták őt. És ő is mindig, mint Moody korábban, az Isten haragjáról beszélt. Túlnyomó részt az Isten haragját ecsetelgette az embereknek. És ráadásul úgy gondolkozott, hogy egy embernek a megtérését, sőt sok embernek a megtérését, egy ébredést bizonyos technikákkal, bizonyos módszerekkel ki lehet váltani. Ez olyan tipikus amerikai, hogy megcsináljuk ezt a dolgot. Tehát ő is úgy gondolta, hogy ezt meg lehet csinálni. És azt mondta, az ő módszere, hogy az emberekbe félelmet gerjeszt. Leírja nekik a poklot, ilyen mindenféle szörnyű képeket használt föl. Ugye a mai embernek már kicsit furcsa ez, és nem is, minket már nem ijesztene meg, mert a tévében annyi szörnyűséget láttunk, hogy már hozzáedződtünk. De az akkori embereknek elkezdték a poklot ecsetelni, azok elkezdtek remegni. Elkezdtek félni, pláne hogyha valaki ezt úgy csinálta, mint ahogy például Finney csinálta. És amikor már kellően úgy érezte, hogy remegnek az emberek, és félnek, és kiáltoznak a félelemtől, hogy el ne kározzanak, akkor mondta nekik, na, nem akartok odajutni, akkor higgyetek Jézusba. Hát persze mindenki rögtön hit Jézusba, ugye? Mindenki azonnal hit Jézusba. És miután úgymond nagyon sokan megtértek, így megrettenve, vagy megfélemlítve a pokol lángjaitól, nagyon sokan megtértek, mondta Finney, ez egy jó módszer az evangélium hirdetésére. De testvérek, ez érezzük, hogy itt valami egyoldalúság van. Ma is van Magyarországon is egyébként olyan lelkész, nem mondom most a nevét, aki üvölt, mint egy vacsakál a prédikációja folyamán, amikor meghívják valahol úgymond evangélizálni, és ugyanúgy, mint ahogy Finney, meg korábban Moody is, ecseteli a pokol összes kínjait az embereknek. És majdnem azt mondom, lelkileg, szellemileg terrorizálja a gyülekezet tagjait. Innen nem mehettek ki a templomból, ha meg nem tértek. És aki most kimegy azon az ajtón, mondja ez a lelkész ma, ha valaki kimegy azon az ajtón most úgy, hogy nem tér meg, akkor az a pokolba fog jutni. És az emberek persze senki nem mer kimenni a templomból, mindenki ott ücsörög. Akkor mit is kéne most csinálnunk, ugye kérdezik. Tehát egy ilyen szellemi kényszer alá veti az embereket, vagy lelki kényszer alá, az Isten ítéletével való fenyegetőzésével, a pokol kínjainak a színes ecsetelésével. Tehát ma is van ez, nem kell nagyon messzire menni. De testvérek, ez egy egyoldalú dolog. Egy bármilyen különös, de egyoldalú dolog. Aztán kicsit hadd lépjek tovább, mert az inga másik oldalát is érdemes meg, amikor csak az Isten szeretetéről beszél valaki. Na most nagyon fontos azt tudnunk, hogy van ez a 19. században a teológiába betört a liberalizmus, ugye, úgy nevezik a liberalizmus. A teológiai liberalizmus. Annak idején Németországból indult el, és onnan terjedt szét az egész világon, Magyarországra is elhatott egészen, mind a mai napig a német liberalizmusnak a hatása alatt vagyunk mi magunk is, a teológiában. Most testvérek, ez elment Amerikába, mindenhova az egész világon. Most a liberalizmusnak az alaptétele, amire az egész épül, az az, hogy a Biblia nem igaz. Ez a liberális teológia alaptétele. A Biblia csak egy emberi mű. Tele van tévedésekkel, ezzel, azzal, amazzal. Néha abban megszólal az Isten igéje, de hát az alapjában véve egy hibás mű. És aztán jönnek ilyen következő állításaik, miszerint az Isten minden embert szeret, ez a fontos most nekünk, mindenkit szeret, minden ember ugyanaz az ő alkotása, ő mindenkit szeret, az emberiség nagy családjának az Isten az atya, ő senkire nem haragszik, az Isten nem is tud haragudni, ő csak szeretni tudja az embereket, és érezzük, hogy itt valami már nem stimmel megint. Az Isten mindenkit szeret. Volt egy híres amerikai prédikátor, azt is azért mondom, mert magyarul vannak könyvei. Sőt, hívő emberek olvasgatták a könyvét, úgy hívták, hogy Harry Emerson Fosdick. Fosdick. Ő egy, a 20. század elejének az amerikai liberális kereszténységnek volt az egyik legnagyobb szónoka. Rendkívül sok ember hallgatta őt is. Mondom, rengeteg könyve volt, New Yorkban volt lelkész. Ez az ember nem hitt Jézus istenségébe, nem hitte, hogy Jézus Isten, nem hitt abba, hogy Jézus testileg föltámadt, nem hitt abba, hogy a Golgotai kereszten megváltó volt a halála, nem hitt a szűztől való születésében, nem hitt abba, hogy Jézus vissza fog jönni. Mindazt, amit az apostoli hitvallásban mondunk Jézusról, azt ő nem hitte. De nagy ige hirdető volt, ugye? Azt hirdette mindenkinek, hogy az Isten mindenkit szeret. Mindenkit szeret, kivétel nélkül. Csak az Isten csak szeret. Most testvérek, látta ez az ember, hogy ennek elég sok negatív következménye lesz. Érdekes, hogy egy ilyen ember volt, aki látta, hogy ha ezt mondjuk az embereknek, ezzel nagyon sok negatív dolgot indukálunk, gerjesztünk az emberekbe, de mégis megmaradt ennél az állításnál. Állított azt is, hogy nincs is pokol. Nincs is pokol, nincs kárhozat. Ezt mondta. Nincs pokol, nincs kárhozat. Nem kellett tőle félni. Azt mondja, a pokol, a kárhozat az nem más, mint mikor egy ember rosszat csinál, és akkor utána vannak ilyen rossz következmények. Azok a rossz következmények, az a pokol. De nincs egy olyan hely, ahova az ember másokkal együtt oda jut, és ott szenved örökkön örökké. Amikor kitört az első világháború, akkor azt mondta, hogy a világ erkölcsi állapota most juttatott minket a pokolba. Mert ez a pokol, az első világháború. Nem a halál után van egy hely, ahol az örök kárhozatban szenvednek az istentelen emberek, hanem itt a földön van a pokola az életünkbe. Most ez az ember, testvérek, egyfajtában csak az Isten szeretetéről hajlandó beszélni az embereknek. Itt Magyarországon ugyanez történt. A liberalizmusnak a hatására a mi lelkész képzésünk is teljesen, hogy így mondjam, Ezt tanította a gyerekeknek, a fiataloknak, az én korosztályomnak is, az előttem lévőknek, az utánam lévőknek is. Az Isten semmi más, csak szeretet. És a szeretete hatálytalanítja az ő haragját, az ő bírói igazságosságát. Csomó lelkésztestvér úgy gondol Istenre, mint egy szelíg öreg bácsira, aki tolerál mindent, aki nem is haragszik egyáltalán a vétekre, a bűnre, úgy fogadja el az embereket, ahogy vannak. És az az igazság, hogy az ilyen lelkipásztorok, akik ilyenekről beszélnek az embereknek, nagyon szeretett emberek, nagyon szimpatikusak az embereknek, mert jó őket hallgatni. Ugye ülnek az emberek a templompadba, szívükben nincs is hit, az életük tele van mindenféle bűnökkel, és mégis a templomba elmennek, és azt hallják, hogy az Isten szeret minket. Nem is kell semmit sem megváltoztatni, se a hitünkbe, se az életünkbe, minden jó van úgy, ahogy van, az Isten szeret bennünket, mert mindenkit szeret. Nagyon viszket az ember füle erre a tanításra, ugye, hogy élhetem én az életemet úgy, ahogy nekem tetszik, mert hát az Isten úgy is szeret. Hihetek én azt, amit akarok, mert az Isten úgy is szeret. Mindegy, hogy mit hiszek, meg hogy hogy élek, az Isten úgy is szeret. Ez egy olyan édes szósz, amivel leöntik az emberek lelkét, hogy jól érzik magukat benne. Közben igaz, hogy a szósz alatt egy csomó rohadék van, meg szenny, meg mocsok van, de az Isten szeret minket. De jó ezt hallgatni. Benne élek a házasságtörésben, de az Isten szeret. Hazugságokba élek, de hát az Isten úgy is szeret. Lopok, meg nem tudom, becsapom az ember, de az Isten úgy is szeret. Értitek? Ez nagyon jó esik az embernek. Most itt van egy lelkipásztor Magyarországon, Máté Szalkán lelkész, az egyik fő templomba, aki egy ige hirdetésben kifejti az embereknek, hogy nincs kárhozat. Nem szól se a presbitérium, se a gyülekezet, se az esperes, se a püspök, se a zsinat. Neki, hogy ember, hát várjál már, hát te református lelkész vagy? Van bibliád? Van egy hitvallásod? A Heidelbergi KT meg a... Hát álljál már meg! Nem bojkottálja a gyülekezet, ott hallgatja 300-400 ember. Igaz, mindegy nekik, hogy miről beszél a lelkész. De... Hát ez az ő kis gondolata, azért jó ezt hallgatni, nem? Olyan jó hallgatni, hogy nincs is kárhozat. Hát, de jó. Nem kell félni a pokoltól, nem kell félni az ítélettől. Igazából Jézusra sincs szükségünk, élhetünk, ahogy élünk, nem? Az Isten úgy is szeret, végül mindenki a mennybe kerül. Nincs is pokol. Hát a tiszteletes úr mondta a szószékről. De jó. Nem kell tehát nekünk még Amerikáig sem menni, testvérek. Itt is itt van ez az egyoldalú beszéd az Isten szeretetéről. Na most a lényeg, testvérek, hogy mi magunk, ti, én, mi hogyan gondolkozunk. Meg kell találnunk a kettőknek az egységét. Meg kell találnunk, hogy gondolkozzunk az Isten minden értelmet felülmúló szeretetéről. De ugyanakkor az ő szentségét is látnunk kell. Azt, hogy ő haragszik a bűnre, és megbünteti a bűnt örökké, mert ezt mondja a Bibliába. Van mennyek országa, és van pokol országa, most így mondom. Az Isten szeret is, de ugyanakkor szent, haragvó, ítélő Isten is. Egyszerre mind a két igazságot látnunk kell, testvérek, és én azt szeretném, hogyha nekünk itt egy helyes képünk lenne, nektek is helyes képetek lenne az Istenről. Nagyon sok, hála Istennek, azért még vannak olyan lelkipásztorok világszerte, meg Magyarországon is, akik jól beszélnek az Istenről. Akik úgy beszélnek Istenről, hogy Isten beszél magáról a Bibliába. Én is ezek közé szeretnék tartozni. Nem akarok egyoldalú lenni. Meg kell tartom, de nektek is, a családjaitokba tisztelt férjek, urak, feleségek, a családjaitokba, a gyerekeiteknek, amikor beszéltek, a munkahelyeiteken, amikor beszéltek az Istenről. El kell mondani azt is, hogy Isten végtelen szeretet, abszolút tökéletes szeretet, majd beszélünk erről, de ugyanakkor ő szent Isten is, aki nem nézi érzéketlenül a bűnt, és megbünteti a bűnt, és a bűnöst is megbünteti, és van kárhozat is, mint ahogy van mennyek országa is, az Isten szeretetéből oda is lehet jutni. Istenről helyesen kell bizonyságot tennünk, nem csak a gyerekeinknek, hanem a munkahelyeinken, a munkatársainknak, a szomszédainknak, ha szóba kerül, ne talántán az Isten téma. Helyesen beszéljetek az Úrról, és ne egyoldalúan, az inga egyik végébe sem menjetek el. Befejezem azzal, testvérek, hogy ha az Isten szeretetéről helytelenül beszél valaki, tehát vagy nem beszél róla, vagy csak erről beszél, ennek a végletes beszédnek mindig súlyos következményei vannak. Súlyos következményei. Ha példának okáért, testvérek, Isten szeretetét túlhangsúlyozzák, egyoldalúan csak erről beszélnek valakinek, akkor valójában megakadályozzák az embereket abban, hogy megismerjék az Isten szeretetét. Ez egy nagyon ironikus dolog, hogy miközben csak az Isten szeretetéről beszélek, ezzel akadályozom meg, hogy azt megismerjék. Igen. Mert testvérek, az az igazság, hogy ha beszélünk az embereknek a Szent Istenről, aki igazságosan haragszik, aki megbünteti a bűnt, a pokol rettenetes valóságát is leírjuk az embereknek, csak ezek teszik igazán lenyűgözővé, megragadóvá az Istennek a szeretetét. Csak az az ember, testvérek, aki magát bűnösként látja a Szent Isten és a haragvó Isten kezébe, az az ember tudja értékelni, hogy milyen nagy dolog, hogy engem a bűnöst Isten Jézusért mégis szeret. És kiragad abból, amit megérdemlek. Kiragad a pokolból, a kárhozatból, megment engem. A sötét háttér teszi ragyogóvá az Isten szeretetét. Ha elvesszük a hátteret, azt, hogy Isten szent, haragvó, ítélő, kárhozatra vető Isten, ha erről nem beszélünk, hanem csak azt mondjuk, az Isten szeret, nem fogják az emberek érteni, hogy jó, akkor mi van. Ha látják, hogy mitől ment meg az Isten szeretete, na akkor kezdik ezt kapizsgálni, hogy milyen nagy dolog, hogy az Isten szeret engem. Aztán nézzük, testvérek, egy másik dolog. Ha valakinek egyoldalú képe van Istenről, és azt mondja, hát az Isten csak kizárólag szeret, az nem fogja komolyan venni az Istent. Ez a helyzet. Nem fogja komolyan venni az Istent. Nem, úgy is mondhatnám, nem fogja félni az Istent. Nem lesz Isten félelem a szívébe. Ugye sokszor szokták ezt az Isten félelem szót úgy magyarázgatni, hogy hát ennek nincs köze a félelemhez, a szorongáshoz, a remegéshez. Ez nem igaz, testvérek. Még nézi az ember akár a héber, akár a görög szót, abban benne van a félelem. Amit érzünk, mondjuk, mit tudom én, éjszaka, vagy a halál, amikor közel jön hozzánk, vagy amikor remeg a lelkünk, remeg a testünk, amikor félünk, szorongunk. Ha valaki nem hajlandó látni, hogy Isten szent Isten, aki haragszik a törvényének a megszegőire, és megbünteti őket örök büntetéssel, az nem fogja az Istent félni, ilyen értelemben, nem fog remegni az Istentől. Már pedig azt mondja a Biblia, hogy a bölcsesség kezdete az Istennek a félelme. Nagyon, nagyon fontos dolog, testvérek, az Isten nem fogom komolyan venni, ha nem látom, hogy ő egy szent Isten, egy haragban, nem csak szeret. Hát akkor szeressen. Nem veszem komolyan. De további bajok is jönnek, testvérek. Ugyanis például, ez ilyen emberek, akik Istennek csak a szeretetét akarják hangsúlyozni, vagy azt hajlandók látni, azok az emberek kénytelenek kijelenteni, hogy Istennek semmi köze a világba történő bajokhoz. Ugye? Ez egy klasszikus dolog, mert mindjárt mondják nekünk, hát ja, az Isten szeretet, hát nézd meg, mennyi baj van a világban, mennyi tragédia. Emberek életébe, a természeti csapások, és így tovább, és így sorolják. Szeret az az Isten, amelyik ilyeneket megenged? És akkor mit mondanak? Vagy azt mondjuk, hogy nem szeret, vagy azt mondjuk, hogy hát szeret, persze, hogy szeret. De hát kicsi a hatalma ahhoz, hogy megakadályoz ezeket a dolgokat. Az Isten szeret, de tehetetlen. Az Isten fölé kerülnek a rossz dolgok. Ő a rossznak az áldozata a világban. Ő szeret, de hát nem tudja megakadályozni, hogy ez történjen, vagy az történjen. Tehát Istennek, hogy így mondjam, a hatalmát, a minden hatóságát kénytelenek megtagadni ezek az emberek, akik csak az Isten szeretetéről beszélnek, mert nem tudják összeegyeztetni a szeretetével a bajokat. De a legnagyobb probléma, testvérek, az az, hogyha valaki csak az Isten szeretetéről tud, az az ember egy nagyon liberális gondolkozású és erkölcsű ember lesz. Ez a legsúlyosabb, talán az egész összes negatív köd, a legsúlyosabb probléma. Az Isten, aki egy nem kell félni őt, mert ő egy ilyen gyengécske, de ugyanakkor mindenkit szeret, a bűn felett szemet húny, nem kell ettől az Istentől senkinek tartani. Minden rendben van. Már azt mondta a Fosdick, hogy ha Istennek annyit mondjuk, hogy bocsánat, már túl sokat tettünk. Már túl sokat tettünk, hogy helyrehozzuk vele a kapcsolatunkat. Még ennyit se kell neki mondani. A testvérek, ez utat nyitott, sajnos ez a Isten csak szeret a gyülekezetekbe a tanfegyelmezetlenségnek és az erkölcsi fegyelmezet. Akik így gondolkoznak, hogy az Isten szeret, mindegy, hogy mit hiszek, mit tanítok, hogy élek, mint élek, azok az emberek tiszta, liberális, hitű, erkölcsi és tanítású emberek lesznek. És az ember csak csodálkozik, amikor körülnéz a teológiai professzorok között, hogy alkoholisták vannak közöttük. Nézzük az egyház mostani liberális vezetőit, hogy ugyancsak alkoholisták vannak közülük, aki már az egyiket figyelmeztetni kellett, hogyha nem hagyja abba az ivást, akkor a mája körülbelül 2 héten belül összeomlik. Akkor, hogy hazudoznak össze-vissza, hogy csalnak, akkor házasságtörésekbe élnek benne, akkor ez most így érthető, nem? Hát az Isten szeret. Hát akkor szemet húny ezek fölött a dolgok fölött. Mindegy, hogy püspök vagyok, vagy zsinati tag, vagy nem tudom mi vagyok. Lelkész vagyok. Mindegy, hogy presbiter vagyok. Mindegy, hogyha csak egy egyszerű gyülekezeti tag is vagyok. Most testvérek, és mi van akkor, ha másik végletben? Látjátok, egy csomó negatív következménye van, ha nem vagyok hajlandó látni, hogy az Isten nem csak szeret. De mi van akkor, hogyha csak azt vagyok hajlandó látni, hogy az Isten haragvó, ítélő, bosszúálló, kárhozatra vető Isten? Akkor is baj van, testvérek. Az ilyen ember meg szorongni és félni fog az Istentől. Nézzétek, ez is egy nagyon döbbenetes dolog. Az Istentől való rettegés, szorongás jegyébe igyekszik majd az ilyen ember kivívni magának az Isten jó indulatát. Hogy az Isten nehogy megbüntessen, inkább megjutalmazzon. Ez egy szörnyű Isten, rettenetes Isten. Hű, mit csináljak, hogy nehogy rám sújtson? Hú, be kell tartanom az ő törvényeit. És félelemből, hogy nehogy betarts, hogy nehogy megbüntesse az Isten, az ember elkezd szorongni, rettegni, és hogy be akarom tartani az Isten törvényét. Én be akarom tartani, és akkor majd megjutalmaz engem. Az ilyen embernek, testvérek, a félelem motiválja az egész kegyességét. Azért megy a templomba, nehogy az Isten megbüntesse, sőt, még megjutalmazza a végét. Azért imádkozik, azért olvassa a Bibliáját, nehogy az Isten megbüntessen, hanem megjutalmazzon. félelemből, rettegésből próbál kegyeskedni. Ha történik az életében valami rossz dolog. Hű, megbüntetett az Isten, valamit nagyon rosszul csináltam. Ha éppen olyan napfényes napokat él, azt hiszi, hogy az Istennek semmi panasza nincs ellene, mert most éppen jó voltam, és akkor nincs az Istennek panasza, nem büntet most engem. Azt hiszi az ilyen ember, hogy az ő cselekedeteitől függ az, hogy az Isten hogy néz rá, vagy hogy nem néz rá. Félelemből, rettegésből próbál jó kisfiú, meg jó kislány lenni. Érzitek, testvérek, hogy ez se jó, mert az ilyen emberből se árad semmi az Isten fiainak az öröméből, a szabadságából, a boldogságából, állandó szorongástól, rettegéstől szorul össze a gyomra, hogy hú, nehogy az Istennek valamit ártsak, vagy rosszul csinálják, mert akkor megbüntet. De ha jó leszek, akkor majd megjutalmaz. De hát igazából nem nagyon tudok én jó lenni. Azt se lehet tudni, hogy most a pokolba jutok, vagy a mennybe, mert nem lehet tudni, ez az Isten kiszámíthatatlan, mert hogy most hova fog csapni, hova nem fog csapni, nem lehet tudni. Hát én igyekszek jó gyerek lenni. Nem jó testvérek ez se. Ez ugyanolyan téves, mint amikor valaki azt hiszi, hogy az Isten csak szeret. Ez is, amikor valaki azt hiszi, hogy csak haragvó szent Isten. Ez is baj. Meg kell találni, testvérek, azt az egyensúlyt, hogy lássam, hogy az Isten minden embert, köztük engem is, Krisztus érdeméért szeret. Végtelenül, fenséges módon, előrevaló módon, örökkévaló módon szeret engem, átölel engem, de ugyanakkor ugyanez az Isten, a Szent Isten is, aki haragszik a bűnre. Aki megbünteti a bűnt, aki kárhozatra veti a bűnöst, örök kárhozatra, de örökké üdvözíti szeretetéből a megtérőt. Látnom kell, testvérek, az Istennek ezeket a vonásait egyensúlyba, torzulásmentes Isten képem kell, hogy legyen. És éppen, hogy ilyen legyen, testvérek, hogy megmaradjon ez az arányos Isten képünk, ezért ne válasszátok el soha a szeretetét a haragjától. A haragját a szeretetétől. Ő a haragvó és szerető, ő a kárhozatra vető és üdvözítő Isten. Ezt az egyensúlyt igyekezzetek megtartani, és azzal fejezem be, hogy igazából ez az egyensúly leginkább az evangéliumba látszik meg. Krisztus evangéliumába, amit szemléltet nekünk az úrvacsora. Mert ha most gondoltok vissza, hogy az úrvacsora mire emlékeztet minket? Az Úr Jézus áldozatára, az Úr Jézus keresztjére. És a kereszten, testvérek, ott látszik az Istennek a haragja és a szeretete egyszerre. Olyan, mint egy sötét felleg, amin ilyen villámok jönnek keresztül. A sötét felleg az Isten haragja, a bűn miatti haragja, ami rászáll az Úr Jézusra. De miért? A villámok az Isten szeretete. Azért, hogy utána nekünk bűnbocsánatot adjon, és minket szeressen ingyen. Minden érdemünk ellenére, és minden érdemünk nélkül. Ő érte. Kiönti Jézusra a haragját, hogy minket szerethessen. A szeretet fiúra önti a haragját. Az én fiam, akiben gyönyörködöm, akit szeretek. Az én egyszülöttem. Szerette az Atya az Úr Jézust. És mégis az ítéletét sújtotta rá. Azért, hogy utána minket Jézusért szeressen. Az evangéliumot, ha valahol tisztán hirdeti, testvérek, abban látszik, hogy az Isten szent és haragvó ítélő Isten, de ugyanakkor irgalmas, végtelen könyörülő Isten is. Az úrvacsora is mindig erre emlékeztessen minket. A szent, haragvó, ítélő, de ugyanakkor végtelen, irgalmas és kegyelmes Istenre. Hogyha valakibe úgy eldőlt egy kicsit az egyensúly, hogy vagy csak a szerető Isten, vagy csak az ítélő Istent látja, mindig jön vissza az evangéliumhoz. Az úrvacsora pedig segít, hogy újra egyensúlyba jöjjünk. Hogy lássuk az Istent ilyennek és olyannak is, egyszerre. Innen szeretnénk folytatni a következő alkalommal. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy kijelentetted magad a Bibliában, és úgy jelentetted ki, mint szent és haragvó, igazságos, ítélő, kárhozatra vető Isten, de úgy is kijelentetted magad, mint szent, szerető Isten, aki megbocsátasz bűnt, és eltörölöd néped bűneit, vétkeit, megtisztítod a szívüket, és alkalmassá teszed őket a te országodra, az örök életre, a veled való közösségre. Köszönjük te néked, hogy azt akarod, hogy az evangéliumban észrevegyük ezt a csodálatos kettősségedet. És köszönjük, hogy észrevéteted velünk az úrvacsora égyeiben is. És köszönjük, hogy azt munkálod a szívünkben, hogy ilyennek lássunk, ilyennek higgyünk téged, és ilyenként kövessünk. Köszönjük néked, hogy mindig láthatjuk a te fenséges, lenyűgöző, félelmetes voltodat, aki arra int bennünket, hogy igyekezzünk a tanításban is, a hit dolgaiban is, a tisztaságra, a szentségre, de az erkölcsi életünkbe is ugyanúgy. És aki arra int, hogyha elbuknánk, ha tévelgünk, akkor van hova menni, hiszen ott van a mi szerető Istenünk, akinek ítélő kezéből az ő szerető kezébe bújhatunk át, hitáltal. Kérünk, hogy segíts így látnunk téged, és őrizkedni attól is, hogy önfejűen éljük az életünket, mondván, hogy te úgy is szeretsz, és segíts attól is őrizkednünk, hogy szorongva, félelemtől űzve, hajtva éltsük az életünket, minden öröm és minden szabadság nélkül, minden boldogság nélkül. Segíts, hogy ott legyünk egy egészséges lelki állapotban, egy egészséges keresztény életben a te színed előtt, és járhassuk a te követésed útját mindnyájan. Köszönjük néked, hogy elkészítetted most is az úrasztalát, hogy helyrehoz minket, hogy egyre billensd a mi lelki egyensúlyunkat, a rólad alkotott képünket, egész keresztény életünket. Kérünk, segíts hittel fordulni hozzád most, és hittel venni a szent jegyeket, hogy veled legyen közösségünk. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, adventi készülődésünket. Kérünk családjainkért, kérünk a betegeinkért, a távol lévőkért, a szenvedőkért. Könyörülj rajtuk, és vondd az ő szíveiket is magadhoz. Kérünk téged, hogy áld meg a családokat, áld meg népünket, nemzetünket, boldog családokkal, bizonyságtévő családokkal. Vond magadhoz népünk kormányzóinak, vezetőinek a szívét, hogy téged féljenek, tiszteljenek. És úgy vezessék ezt a népet. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. És köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te ígéreted szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni az úrvacsorában, azokat hívjuk, várjuk az úrasztali közösségünkbe. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, amelyeket a szokott időben megtartunk. Külön kiemelem, hogy ma este 6 órától a Klauzál téren fog énekelni az énekkarunk, advent első vasárnapja lévén, mostani vasárnapoktól kezdve így lesz ez az advent negyedik vasárnapjáig. Tehát esténként 6 órától lesz a közös éneklés. Aki szeretne kimenni, bekapcsolódhat, meghallgathatja ott a gyülekezetünk tagjaiból verbuválódott kis alkalmi énekkart. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a gyerekeinknek a karácsonyi megajándékozásával kapcsolatban Zsófit kellene megkeresni, tehát a feleségemhez forduljanak azok, akik ebben részt akarnak venni. Az erdélyi gyerekeknek már elkészültek az ajándékok múlt héten, de most a mi gyerekeink vannak soron, tehát aki az ő ajándékozásukban részt szeretne venni, az feleségemet keresse majd Isten tisztelet után. Vagy később is lehet őt telefonon keresni. Hirdetem még azt, hogy az idén házaspári alkalmunk már nem lesz. A következő házaspári körünk január 13-án lesz Szatymazon Ács Sándor testvérünkéknél. Így készüljenek a házaspárok, illetve hát azok, akik ezen részt szoktak venni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami egyúttal készülődés is az úrvacsora vételére. A 436. énekünket az első 5 versével énekeljük. 436, első öt versét énekeljük. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ezután elmehet, elbocsátjuk szeretettel, áldást és békességet kívánva neki. És azt kérem, hogy aki kimegy, az legyen kedves tekintettel lenni arra, hogy itt folytatódik a szertartás, és akkor kicsit csöndesebben lenni ott az előtérben. Tehát 436. énekünk első öt versét énekeljük. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.